Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és tudom, hogy mindenki ezt szokta mondani, de ugye ezen nem közszerként elismételt, hogy már annyi mindent hallottunk, és annyira úgy érzem, hogy felépülhetünk már ma reggel, hogy alig érzek magam a nyomást, hogy nagyon valamit mondanom kell, mert már amit hallottunk, az azért megérte eljönni. A Filippi beli levélből fogunk néhány verset felolvasni, és a fölött elmélkedni. Szóval megkérném a testvéreket, hogy nyissák ki a bibliájukat, akinek itt van. Olvasni még később fogunk. Még ott nem tartunk. A Filippi beliekhez írt levél első fejezeténél. A Filippi beli levél valamiért, nem tudom pontosan az okát, abban a kitüntetett figyelemben részes, hogy rengeteg jelzőt akasztottak már eddig rá különböző bibliai kommentárokban, és szokták a börtönlevélként emlegetni, utalva egyrészt a Filippi beli gyülekezet alapítására, ugye, ahol Pál és Szilász először börtönbe lettek zárva, börtönbe Isten dicsérték, a bilincseik megnyíltak, de mégsem szöktek el, ez egy bizonyság volt a börtönőrnek, aki rá egyébként a halál várt volna, és akkor amikor halálra vált arca kérdezte, hogy mit évő legyen, azt mondta, hogy tér meg, vald meg bűneidet, és megmenekülsz. És ugye hangzatos, de valóban így van, ugye ez a börtönőr, és körülötte az a néhány ember volt az első hívő keresztény Európa földjén. Tehát egyrészt, mivel a börtönhöz kapcsolódik a Filippi gyülekezet alakulása, és Pál ezt a levelet magából a börtönből írta, ezért gyakran szokták a börtönlevélként emlegetni. A másik melléknév, amit gyakran aggatnak erre a levélre, az az örömlevele. Ezt most kicsit szeretném árnyalni idővel, de pár sokat beszél az örömről is, néha felszólító módon mondja, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Tudjuk azt, hogy egy különlegesebb viszony fűzte Pál apostolt ez a gyülekezethez. A 4. fejezet 15. verséből tudjuk, hogy ez velük volt egy olyan bizalmi kapcsolatban, hogy anyagilag tőlük el tudott fogadni. Nem tudjuk, a többi gyülekezet nem akart adni, vagy nem volt valami körülmény, ami miatt Pál úgy döntött, hogy tőlük nem akar elfogadni, de tudjuk, hogy a Filippi gyülekezet akart adni, és Pál tőlük el is tudott fogadni. Ha a levelet olvasva egyébként, ez én nagyon önkényes kategorizálásom, egy jóval személyesebb hangvételű levél. Tehát ha valaki egymás mellett olvassa a Filippi és az efezusi levelet, akkor utóbbi jóval nehezebb, teológiaibb levél, ebben pedig sokkal többet olvashatunk Pálnak a személyes megtapasztalásairól és a személyes bizonyságairól. Ilyen szempontból az én olvasatomban jobban hasonlít például a 2. korintusi levélhez, vagy a Galácia beliekhez írt levélhez, szemben mondjuk a római levéllel, vagy az efezusiakhoz írt levéllel. És azért emelem ezt ki, mert az ige hirdetésnek a téma is, ez Pálnak egyfajta személyes megvallásához fog kötődni, és ha lehet kijelölni témát a mai ige hirdetésnek, akkor az, hogy az Istennel való járásunkban mi az, ami minket visz előre, és mi az, ami minket az úton tart. És azért mondom, hogy ez egy összetett levél és összetett üzenete van, mert van szerintem nagyon sok igevers, amit külön-külön sokat szoktak idézni, csak ritkán tesznek egymás mellé. Hadd hozzak két példát. Filippi 4.4, amit már említettem, azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. De ugyanebben a levélben, két fejezettel korábban, a 2. fejezet 12.-13. verse, azt írja, hogy ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is félelemmel és rettegéssel munkáltok üdvösségeteket. Ugyanannak a gyülekezetnek írja, hogy örüljetek, és félelemmel és rettegéssel munkáltok üdvösségeteket. Vagy ez a kettő üzenet, ez nagyon különböző módon hangzik, de mégis arra következtethetünk, hogy a kettő szorosan összetartozik. És ahogyan erre az igehirdetés és erre a szolgálatra készültem, vagy úgy láttam, hogy a kettő mögött a hajtóanyag ugyanaz, amit egy újra és újra visszatérő témában a levélben, mi csak egy szakaszra fogunk figyelni, de ha valakinek van egy negyed órai ebéd után, akkor mindenkit bátorítok, az egész levelet olvassál, hogy valahogy átérezze azt az újra és újra feltörő üzenetet Pál apostolból, ahogyan Isten dicsőségének az ismerete, Isten dicsőségének a megtapasztalása, és az evangélium súlyának, az evangélium dicsőségének az ismerete. Van ott, ami Pál apostolt újra és újra tovább viszi, még akkor is, amikor a körülmények, vagy a saját belső vívódásai nem feltétlenül erre késztetnék. És akkor most szeretném felolvasni néhány verset, jól ismert versek mindezek. Kérném a testvéreket, hogy Isten igé iránti tiszteletből ezt fennállva hallgassuk. A Filippi beliekhez írt levél első fejezetének 12. versétől a 21-ig az egyszerű fordítás szerint fogom olvasni. Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy amik eddig velem történtek, azok egyre inkább az örömhír terjedését szolgálják. A császári palota egész őrsége, sőt mindenki más is tudja már, hogy engem azért tartanak itt rabságban, mert Krisztus szolgálom. Ezért sokan, akik testvéreink az Úrban, felbátorodtak, és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét. Igaz, vannak olyan testvérek is, akik ezt féltékenységből és versengésből teszik. Mások azonban jó szívvel és tiszta szándékkal, a szeretet által indítva hirdetik Krisztust, hiszen tudják, hogy Isten engem az örömhír védelmével bízott meg. Azok, akik féltékenységből és nem tiszta szívvel, hanem önző szándékkal hirdetik Krisztust, azt hiszik, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. De mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik, ennek pedig szívből örülök. Igen, örülni is fogok, mert tudom, hogy imádságaitok és Jézus Krisztus szellemének segítség által az én üdvösségemet szolgálja. Ez az én üdvösségemet szolgálja. Ugyanakkor ez meg fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is, hogy nem fogok szégyent vallani semmiben. Sőt, bátran meg fog mutatkozni bennem, akár életben maradok, akár meg kell halnom, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Igen, azt várom, hogy ez a mostani helyzetben is így lesz, mint ahogy eddig is mindig így volt. Hiszen élni annyit jelent számomra, hogy Krisztussal lenni, ha viszont meg kell halnom, az tiszta nyereség. Imádkozzunk. Atyám, szeretnénk, hiszen mindannyian együtt jönni eléd alázattal, úgyhogy felismerjük azt, hogy az életünkben hiba van, az életünkben bűn van, az életünkben a dicsőségednek híja van, és arra vágyunk, hogy ezt mind letehessük eléd, és a mi piszkos ruháink helyett kapjunk tőled tisztaságot, kapjuk tőled a szentségedet. Uram, azt is beismerjük, és úgy is jövünk eléd, hogy mi életünkben valódi örömnek forrása nincsen nélküled. Lehet, hogy ideig, óráig valamilyen módon ki tudunk emelkedni abból, amiben vagyunk, de tartós örömet, tartós megelégedéset nálad kaphatunk. És atyám, kérlek, áld meg ezt a néhány gondolatot, hadd tudjam azt elmondani, hogy valóban rád bíztál, és nem többet, hogy a te igazságodba, te igéd által felépülhessünk mindannyian ma reggel. Te fiad Jézus nevében. Amen. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Tehát az első igevers, amivel Pál apostol ezt a személyes helyzet jelentését kezdi, 12. versben azt mondja, testvérem, szeretném, ha tudnátok, hogy amik eddig velem történtek, azok egyre inkább az örömhír terjedését szolgálják. Ugye, ahogy említettem, nem csak a Filippi beli gyülekezet alapítása kötődik egy börtön intézményéhez, hanem a levél is ott íródott. És ugye az egyik módja, ahogyan szoktuk ezt az igeverset értelmezni, hogy ugye Pál apostol még a börtönben is megtalálta a módját először, hogy igét hirdesse, tehát semmi nem tántoríthatta el. Másrészt a mi életünkben is Isten akármilyen helyzetet az ő dicsőségére tud használni. Így, hogy a császári palota egész őrsége, sőt mindenki más is tudja már, hogy engem azért tartak itt rabságban, mert Krisztus szolgálom. Valóban, akármilyen helyzetbe kerül az életünk, akár áldásba részesülünk, és jobbra fordulnak a dolgaink, akár megpróbáltatásba részesülünk, és rosszabbra fordulnak a dolgaink, valóban mindegyikben ott van az áldásnak a lehetősége. Mint ahogyan egyébként ott van a lehetősége annak is, hogy az minket távolabb visz Istentől. Tehát sokszor egy anyagi áldás, kicsit elszállhat a fejünk, mint ahogyan sokszor a megpróbáltatásokba bele tudunk keseredni. És mindazonáltal, hogyha Pál nem vallja meg a hitét, ha hagyja magát eltántorítani, úgy gondolja, hogy már elég bajt okozott nekem azt, hogy sehol nem, hogy mindenhol megvan a hitemet, akkor ez a visszaerés fordulhatott volna. Attól, hogy Isten minden helyzetből ki tud nekünk hozni egy áldást, az nem jelenti azt, hogy az áldás mindig meg is valósul, mert ahhoz nekünk szükség van a mi hitbeli lépésünkre is. Ahhoz, hogy Pál ne tántorodjon el, a szükség volt arra, hogy az egész testőrség megismerje az ő hitét, és megtudja azt, hogy ő Krisztus miatt viseli ezt a bilincset. De amikor olvastam ezt ígét, és így forgattam magamban, az a kérdés is felvetődött bennem, hogy ha én most a mostani életemben, és ezt akármelyikünk tudja alkalmazni akár az elmúlt egy hónapra, az elmúlt fél évre, vagy mondjuk sokunk életében szerintem mondjuk az elmúlt másfél év egy vízválasztó, mert nagyjából tavaly naptár év elején kezdett el nagyon a feje tetejére állni sok minden az életünkben. A kérdés föl lehet tenni, hogy amik eddig velünk történtek, többes szám első személybe fogalmazzam át a 12. verset, azok, én hiszem, hogy mindannyiunk életében az evangélium terjedését szolgálták. Vagy rosszabb esetben szolgálhatták, csak elmentünk a lehetőség mellett. Ez az első gondolat, még lesz nagyon sok kérdés, amit föl fogok tenni, de az első gondolat, ami úgy engem megragadott, amikor csak az igét próbáltam forgatni, hogy az én életemben azok például azok a lehetőségek, amik most kinyíltak, vagy azok a kihívások, amikkel szembesültem, ezek milyen módon, milyen ajtókat nyitottak meg Isten királysága, ahhoz, hogy én Isten királyságát építsem az életemben. Hogy milyen ajtókat nyitottak meg afelé, hogy én tanítványként kövessem Jézust, és ebben én előre haladjak, és dolgokat magam mögött hagyjak, és Krisztus egyre jobban megragadjam. Én meg vagyok arról győződve, hogy mindannyiunk életében az ajtók, amik kinyíltak, vagy az ajtók, amik becsukódtak, Pál számára itt éppen szó szerint a börtönajtó csukódott rá, egy lehetőséget adott arra, hogy akik ugyancsak mögötte vannak, ugyanezen börtönajtó mögött vannak, megismerjék az örömhírt. A mi életünkben egyrészt vizsgáljuk meg magunkat, hogy ilyen módon nézzük a körülöttünk levő dolgokat, hogy amikor valamilyen ajtó megnyílik, vagy valamilyen ajtó becsukódik, akkor kérjük-e Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az a lehetőség, amit ő szeretne nekünk felkínálni. Mi az a szolgálat, amit nekünk ezáltal meg akar nyitni. És ha meglátjuk, akkor imádkozunk azért, hogy mi tudjunk ezzel élni. Most már bizonyságomban említettem, amely gyülekezetben járok kint, ugye van egy fiatal felnőtt ima alkalmunk, és nagyon sok idő elmegy, az emberek megosztják az ima kéréseiket. És ugye ez mindig egy sikamlós talaj, hogy amikor emberek megkezdenek ima témákat megosztani, akkor mikor csapát abba, hogy emberek csak úgy beszélnek az életükről. Mi magában nem rossz, csak lehet, hogy mondjuk akkor egy ima alkalman, tudjátok, ima alkalom, akkor jó ima alkalom, ha azon az idő nagy részében effektív együtt viszünk fel kéréseket Isten elé. Ugye magam is néha észrevettem, hogy a gyakori megosztásom ilyenkor az, hogy ment az életem a megszokott mederben, valami probléma itt volt, kérjük Istent, hogy minden térjen vissza a megszokott mederbe. És hogy vissza kellett nézni, hogy hányszor szoktam azért imádkozni, hogy testvére, képzétek el, egy lehetőség nyílt most előttem. Imádkozatok azért, hogy legyen elég hitem, legyen elég bölcsességem, legyen elég kitartásom ahhoz, hogy ezen az ajtón be tudjak menni. Adja az Úr, hogy ezt a lehetőséget, amivel az ő királyságát tudom építeni, meg tudjam ragadni. Ezt mindannyian magunk tudjuk megválaszolni, hogy a csendes szobánkban hányszor imádkozunk ezért, vagy amikor másokkal közösen imádkozunk, akkor hányszor imádkozunk például azért, hogy azért a szolgálati lehetőségért, amit az Úr elém adott, azt hadd tudjam jól megragadni. Hadd tudjak azzal hűségesen bánni. Amikor nem az én problémámat helyezem a középpontban, hanem Isten királyságát. És mi tudjuk, a Pál egyfajta bizonyságként ír arról, hogy ezt jól megragadta. 14. versben azt olvashatjuk, ezért sokan, akik testvéreink az Úrban felbátorodtak, és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét. Tehát, hogy Pál életében az, hogy ő hűségesen követte Istent egy helyzetben, az mások életében is egy áldás lett. Akik hallották az evangéliumot azoknak azért, akik látták az ő példáját azoknak pedig azért. És hiszem azt, hogy sokunk életében a próbák mellett vannak hitbeli győzelmek is, amikor jön egy kihívás, és meg tudunk abban állni, vagy amikor jön egy lehetőség, és ezt meg tudjuk ragadni. Szóval az a kérdésem, hogy azon túl, akik abban az adott helyzetben bennünk, velünk vannak, mennyire tud ez áldássá válni körülöttünk. Tehát amikor az Úr keresztül visz engem azon, akkor azon túl, hogy van a megosztásra lehetőség vasárnap délelőtt, hogyan tudnak a testvérek részesülni az én áldásaimban, akár azáltal, hogy látják az én hitemet, vagy együtt imádkoznak, és együtt megyünk át ezen. És az egész kérdés megfordítva, az én életemben én hányszor tudok, ténylegesen hányszor fordul ez az életemben, hogy én látom egy testvér életében azt, hogy hogyan követi az Urat, azt látom, hogy ez így működik, hogy ez lehetséges, ezt én megragadom, és mint a filippibeli testvérek, vagy nem a filippibeli testvérek, de onnan a börtönlevél íródik, felbátorodva hirdetik Isten üzenetét. Hányszor vagyok én, vagy hány emberre vagyok én olyan kapcsolatban, hogy látom annyira az életét, hogy nem csak a megosztásai, vagy nem csak az igei gondolatai, de az ő példája is bátorít engem Isten követésére. Ha valaki egy családban élnek, akkor ez nyilván könnyebb, mert családban folyamatosan egymás előtt éljük az életünket. De mi, mint gyülekezet, mennyire vagyunk arra képesek, hogy a saját példánkkal bátorítsuk? Mert ahhoz, hogy egymás bátorítsuk a példánkkal, az nyilván az alapfeltétel az, hogy Istent kövessük, és tegyünk hitbeli lépéseket. De ha hitbeli lépéseket ugyan megtartjuk magunknak, és az életünket nem osztjuk meg egymással, akkor látjuk, hogy valamitől megfosztjuk egymást. Itt írja Pál, hogy azok a testvérek, akik esetleg féltek attól, hogy az evangéliumot megoszták, látták Pálnak a nyíltságát, és ebből felbátorodva, hogy saját életükben előre tudtak lépni. Keressük azt a lehetőséget, keressük azt a közelséget, azt a közösséget egymással, ahol ilyen módon tudunk egymás épülésére lenni, vagy mi magunk is épülni. Mert én a saját életemben látom, hogy nagyon sokszor elbizonytalanodok. Nagyon sokszor hiába vagyok annak a nyíltságnak, annak a hitnek, amit például sokszor más testvérek életében is látok, és ha bizonyságot tesznek róla, hogyha folyamatos kapcsolat vagyunk, akkor fel tudok bátorodni azok által. Pál ugye örül annak, hogy a közvetlen környezetében vannak, akik tudnak épülni a hite által. Mindazonáltal látunk olyan embereket is, akik problémásabbak. 15. vers írja azt, hogy igaz, vannak olyan testvéreink is, akik ezt, mert az evangélium hirdetését féltékenységből és versengésből teszik. Mások azonban jó szívvel és tiszta szándékkal, a szeretet által indítva hirdetik Krisztus, hiszen tudják, hogy Isten engem az örömhír védelmével bízott meg. Azok, akik féltékenységből és nem tiszta szívvel, hanem önző szándékkal hirdetik Krisztust, azt hiszik, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. Felvetődött bennem, hogy tényleg érdekel, kik lettek azok az emberek, akik milyen szándék lehetett az, ami embereket arra vitte, hogy mégis hirdessék az evangéliumot. Éppen azt olvassuk, hogy Pál apostol az evangélium miatt a börtönben volt. Az evangélium hirdetése abban a korszakban nagyobb kockázatot jelentett, legalábbis annál, mint amit ma a 21. századi Magyarországon jelent. Persze megosztjuk a hitünket, vannak, hogy emberek furcsán néznek ránk, sokunk életében van arra példa is, hogy emiatt barátságok szakadtak meg. Nem azt mondom, hogy mindig kellemes, és egy olyan kultúrában élünk, ahol úgymond szabad ezt kifejezés használni, sík kereszténynek lenni. Barátaim Afrikában mesélték, hogy ugye amennyire mondjuk két vagy három nemzedékkel ezelőtt a jó, rendes ember képéhez hozzátartozott, hogy vasárnap templomba jár, sok afrikai kultúrában vagy afrikai országban ugyanez a gyülekezetbe járás. Tehát mondták, hogy sok szempontból az ő országaikban evangéliumi gyülekezetbe járni majdnem annyira kulturális dolog, mint más országokban mondjuk katolikus templomba járni. De mi kultúránk nem ilyen. Nálunk egy értelme, azt lehet mondani, sokkal semlegesebben állnak hozzá. Lehet, hogy furán néznek ránk, ha megvallik a hitünket, de jelenleg nem vagyunk olyan helyzetben sem, mint Pál apostol, vagy körülöttük, akiknek súlyosabb következményekkel kellett számolni. És nagyon gondolkoztam rajta, hogy mi lehetett az az indíték, ami ezeket az embereket mégis arra vitte, hogy ezt a kockázatot felvállalják. Ugye egy másik jól ismert igevers a Filippiekhez írt levélből a 3. fejezetben az, amikor Pál arról beszél, mi mindent ítél kárnak és szemétnek. És abból nagyjából ki lehet olvasni, hogy milyen alapon voltak emberek, akik Pállal versenyre akartak kelni. A származás, vallási buzgalomok törvénypontos betartása. Tehát az egész körétán azt lehet mondani, hogy voltak emberek, akik az evangélium üzenetéből vagy nagyon a külsőségekre koncentráltak, és Pállal ilyen téren versenyre akartak kelni. De egy kicsit kitágítjuk, és tényleg elvonatkoztatunk attól a közegtől, ami a zsidókból lett hívők közötti kérdéseket említi. Ugye, ha elolvassuk az apostolok cselekedeteit, olvassuk a leveleket, akkor látjuk, hogy az egyház első néhány nemzedékében ez egy komoly kérdés volt, hogy akik zsidókból lettek hívőké, tulajdonképpen milyen módon is kell, hogy viszonyuljanak ahhoz a törvényhez, amely mentén az életüket addig élték. De a testvérek megengedik, egy kicsit megpróbálom kitágítani azt, hogy a mi életünkben hogyan fordulhat elő az, hogy Krisztus követjük, vagy még éppen szolgáljuk is Krisztus, csak nem megfelelő megközelítésből. Hát az egyik legismertebb, és remélem azt, hogy mi csak a rémtörténeteket ismerjük, ugye tudjuk, hogy vannak emberek, akinek jelentős anyagi haszon kötődik ehhez. Tudjuk embereket, akinek tényleg a szolgálata majdnem olyan hatékonysággal és olyan költségvetéssel működött, mint sok multinacionális cég. Sok esetben sajnos az is lehet látni, hogy nem minden keresztény szervezetben kezelték a pénzt teljesen biblikus módon. Tehát vannak, akik szolgálatot végeznek anyagi megfontolásból. De ez működik kicsiben is. Tehát amikor emberek eljárnak gyülekezetbe, azért, hogy mindig, főleg egy nagyobb gyülekezetben, mindig, ha más valakinek mondják el a saját történetüket, és kapnak 500 vagy 1000 forintot, akkor az a koldulásnak egy jóval kényelmesebb formája. Jártam, hogy gyülekezetben voltak emberek, akik úgy emberről emberre jártak mindegyes alkalom után. Tehát sajnos létezik, de bízom benne, hogy egyikünk se találkozott ebzzel első kézből, csak történetekből. Aztán olyan is lehet, hogy azért keresünk közösséget, azért szolgálunk, hogy valamilyen hiányunkat betöltsük. És sokszor még magunknak se áruljuk ezt el, vagy magunk se látjuk ezt. Például, ha valaki azért tölt több időt közösségben, egyébként szociálisan elszigetelt lenne. Vagy azért, mert azt reméli, hogy valamilyen kapcsolati problémája, valamilyen családi problémája ott megoldásra talál. A kinti lelkipásztorom meséltem, hogy volt egy hölgy, aki járt a gyülekezetbe, akinek a fia súlyos alkoholizmusban szenvedett. És rendszeresen járt, és imádkoztak a fiáért, és nagyjából másfél vagy két év után azt mondta, hogy elegem van ebből, ez a kereszténység nem működik. Már másfél vagy két év imádkozik a fiáért, de a fia csak nem akar megváltozni. És nyilván arra bátorít minket az ige, hogy vigyük minden tervünket Isten elé. Látjuk az igébe, és látjuk a mi életünkben, hogy Isten meg tud szabadítani. Azt is látjuk, hogy egy hívő ember áldás az ő családja többi részére is. De azt is látnunk kell, hogy vannak körülöttünk emberek, akik nem tudnak helyettünk Isten mellett dönteni, és azt is látnunk kell, hogy ha vannak olyan helyzetek, amikből Isten nem hoz ki minket, például azért, mert valaki, aki még nem döntött mellette, ellenállnak, és Isten tiszteletbe tartja mindenkinek a szabad akaratát, Krisztussal lenni akkor is mindennél jobb. Isten közelségét keresni, Isten szolgálni, akkor is megéri, ha azt nem kapjuk meg, amiben úgy érezzük, hogy éppen hiányunk van. De előfordulat, és ezt úgy mondom, hogy sokszor magunk sem döbbenünk erre rá, mert gyakran az őszinte indítatásunk összemosódnak azok az indítatásaink, amik a hiányainkat szeretnék orvosolni. Egy másik hiány, amikor valaki nem pénzre vágyik, hanem jelentőségre, vagy elismerésre. De ön is van, hogy valaki egyfajta megfelelési kényszerből, ez gyakrabban jelentkezik olyanoknál, akik már többet generációs hívők, és abban nőttek fel, hogy egy hívő ember ezt és azt a szolgálatot csinálja, egy rendes baptista ilyen vagy olyan módon működik. És sokszor lehet az, hogy nem meg se kérdőjelezzük a saját indítatásainkat, mert annyira természetes az, hogy szeretnék rendes emberek lenni, akkor a rendes embernek lenni, ez is hozzátartozik. De itt is csak azt szeretném kiemelni, hogy Isten jelenlétében, Isten ígéreteiben annyival nagyobb gazdagság van, mint amit az önön belső vállonveregetésünk tud nekünk adni. És sokszor mégis nem megyünk ezen túl, mert egy darabig ez hajt minket, és mehetünk előre. Aztán olyan is létezhet, hogy egyszer őszintén megérintett minket Isten szeretete, hogy őszintén együtt tudtunk járni Istennel, de ezt valahol elvesztettük. A Jelenések könyvének az elején olvashatunk az efezusi gyülekezetről, még helytált az igében, helytált a szolgálatban, mindenhol helytált, azt mondja az angyal, hogy egy panaszom van ellened, az első szeretetet elhagytad. Ugye Péter második leveinek az elején olvashatunk arról, hogy létezik az, hogy valaki megtisztult a bűneiből, csak úgy él, mint aki ezt elfelejtette. Azt mondja, hogy akiben felsorolja, hogy mik a, nagyon sok mindent felsorol, hogy Isten munkájának, az evangéliumnak milyen gyümölcse van az életünkben, és azt írja, hogy akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Nem azt mondja, hogy nincsen, vagy soha nem történt meg, csak hogy valahol az úton ez el lett hagyva. És hogyha itt fejezném be, akkor szerintem sokunkban nagyon sok kérdés fölmerülne, de egy igi hirdetésnek nem csak az a feladata, hogy a problémát megállapítsa, hanem azt is, hogy mi a megoldás, és az üzenet hátralévő részében szeretnék erre összpontosítani. 19. verstől azt mondja, hogy csak 18. addig olvastam fel, de mit számít ez? Mert mit számít az, hogy valaki kimondottan versengésből, kimondottan elismerés iránti vágyból szolgálnak? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztus hirdetik, ennek pedig szívből örülök. Azért tudott Pál ennek örülni, mert azt mondta, hogy nem az számít, hogy engem most milyen színbe fog feltüntetni az, hogy mások versengő szándékkal hirdetnek, vagy hogy mi fog történni. Azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy az evangélium terjedjen. Akár börtönben vagyok, akár azon kívül, akár kinyílnak az ajtók, akár bezáródnak, akár elismernek engem ezért, akár nem. Az evangélium önmagában annyira értékes, hogy minden más körülmény ellenére is annak az előremenete, annak a terjedése az, ami a legfontosabb. Jól ismert versek következnek, ahol mondja, hogy igen, örülni is fogok, mert tudom, hogy imádságaitok és Jézus Krisztus szellemének segítsége által ez az én üdvösségemet szolgálja. Ugyanakkor ez meg fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is, hogy nem fog szégyent vanni semmiben, sőt, bátran meg fog mutatkozni bennem, akár életben maradok, akár meg kell halnom, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Igen, azt várom, hogy ez a mostani helyzetben is így lesz, mint ahogy eddig is így volt, hiszen élni annyit jelent számomra, hogy Krisztussal élni, viszont meg kell halnom, az tiszta nyereség. Az a folytatja, hogy igazából nem is tudja, mit szeretne, hogy elköltözni az Úrhoz, mert arról ő már tudja, hogy az mindennél jobb, vagy maradni a testben, mert akkor azzal még tudja szolgálni a körülötte lévőket. A második korintusi levélből tudjuk, hogy abban, ami Pált vitte előre a sok megpróbáltatás ellenére, sok megpróbáltatáson túl, a több tényezőben nagyon fontos volt az, hogy ő egy nagyon rendkívüli módon találkozott Jézussal a megtérésekor. 2. Korintus 12.3.4-ben azt írja, hogy valaki, az ő óembere, azt mondja, hogy testen kívül vagy testben, azt ő sem, maga sem tudja megmondani, elragadtozott a harmadik égig Isten jelenlétébe, és ott olyan dolgokat látott, amikről nem is szabad beszélni, de nem is nagyon tudna. És az a dicsőség, amit őt megtapasztalt, a Istennek az a tisztaság, az a szentség, amit ott látott, az ő számára az evangélium jelentőségét annyira megnövelte, a Krisztussal való közösség iránti vágyakozást pedig annyira felerősítette, hogy őt nagyon sok minden keresztül tudta vinni. És nyilván a saját életükben mondhatjuk azt, hogy hát találkoztunk Istennel, hiszem, hogy akik újjászülettünk itt, megtapasztaltuk azt, hogy betöltött minket a Szent Szellem, megtapasztaltuk a szabadulás örömét, sok mindent megtapasztaltunk, dicsőség az Úrnak, de lehet, hogy egyikünk sem, sőt biztos, hogy egyikünk sem ragadtatott el Isten jelenlétébe olyan módon, mint Pál apostol. De persze valahol a kettőt, mintha lehetne súlyozni, de mégis megpróbálom, hogy Pál apostol a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt kapott egy ilyen ennyire fontos találkozást Istennel. Ha felnyitjuk az Új Szövetséget, egy jelentős részét ő írta le. Egy igen komoly küldetése volt. És hiszem, hogy ahhoz képest, amennyiben más jellegű szolgálatra Isten hívott el minket, nem kisebb, csak más jellegű szolgálat, valami és kevesebb felelőssége, mint Pál apostolé volt, ahhoz képest én megkockáztatom azt, hogy mi bőven kaptunk betekintést Isten dicsőségébe. Ahhoz képest, amire Isten hívott minket, bőven kaptunk betekintést Isten jelenlétébe. Néhány igeverse hadd támasztom ezt alá. 1 Péter 1.8.9, itt az új fordításba fogom olvasni, ez kicsit talán élesebb a megfogalmazás. Azt mondja, hogy őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez megint egy olyan kérdés, amit mindannyiunknak magunknak kell megválaszolni, hogy mindennapi életünkben ez a kimondhatatlan dicsőült öröm mennyire van jelen. De azt mondja Péter apostol, hogyha igazán felfogjuk annak a súlyát, hogy a bűneinkből, az örökkározatból, Krisztus vére által ingyen meglettünk váltva, hit által van üdvösségünk, hogy Isten családjába belettünk fogadva, hogy az életünkben mindazt, ami a szenny és a szégyen és a rombolás, az Krisztusban Isten vissza tudja fordítani és helyre tudja állítani, akkor minden okunk megvan, arra is nem csak, hogy egy kiegyensúlyozott örömünk legyen, hanem kimondhatatlan dicsült örömre is okunk van. És arra, hogy mennyire csodálatos ez az üdvösség, amiben minket Isten hívott, arra egy másik verset olvasnék fel 1 Péterből néhány verssel lejjebb. Azt írja, hogy Isten azért küldte a mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az örömüzenetet, amelyben még az angyalok is vágyakozva szeretnek betekintést kapni. Tehát, hogy az üdvösség, amiben Isten Krisztusban minket bevitt, az annyira felfoghatatlan, annyira csodálatos, azt írja, hogy az angyalok is vágyakoznak arra, hogy ezt megérthessék, hogy a betekintést kaphassanak. Így azt tudom mondani, hogy amikor vagy azt tapasztaljuk az életünkben, hogy helytelen indítatások valahogy teret nyernek, nem tudjuk, melyik ponton lépnek be, vagy hogyan, a jelentőségem iránti vágyam, a megfelelésem iránti vágyam, akármelyik, ezt mindegyünk magunk tudja megválaszolni, vagy Isten szent szemmel tudja bennünk ezt felfedni. Ha ezek teret nyernek, vagy ezt a fajta elhidegülést tapasztaljuk meg, mint az efezusi gyülekezet, vagy kezdjük elfelejteni azt, hogy mi valójában szabaddá lettünk téve bűneinkből, akkor emlékeztessük magunkat arra, hogy nem Isten munkája az, ami kevésbé valóságos, csak én fordítottam neki hátat. És a jó hír az, hogy ilyenkor Isten kegyelme nem kerül igazán messze tőlünk, hogyha hívők vagyunk, az még egy karnyújtásnyira van, a probléma abból fakad, amikor mi a karunkat sem nyújtjuk ki. Mert előfordulhat, hogy élem az életemet, de nem érdekel az Istennel való közösség, nem szánom oda az időmet, nem próbál megragadni az életemben a szellemit, a természet felettit. Mit évők legyünk hát? Először is tegyük meg, és tényleg fogalm sincs, hogy ki milyen indítatásból szolgálja az Urat, ki milyen közelségben érzi Isten magához. De hiszem, hogy mindannyiunk életében érdemes néhány dolgot a szívünkre venni. Ugye azt mondja Pál egy másik személyes hangvételű levelének, a második Korintusnak a végén, hogy magatokat tegyétek próbára, hogy Krisztusban vagytok el. Kicsit magyarázóbb jelleg, az egyszerű folytás azt mondja, hogy magatokat tegyétek próbára, hogy Krisztus útján jártok el. Sőt, kérhetjük Istent is, hogy vizsgáljon meg minket, nézze a szívünk mélyére, hogy a Zsoltáros teszi a 139. Zsoltár végén. És azt a kérdés is érdemes feltenni, hogy amiben én most élek, amilyen küzdelmeim vannak, amilyen kihívásokkal kell szembesülnöm, én nyitott vagyok-e arra, hogy Isten engem tanítson, hogy Isten engem tovább vigyen. Akár azáltal, hogy az igét mélyebben megismerjem, akár azáltal, hogy a testvérektől hajlandó vagyok elfogadni, akár azáltal, hogy vannak olyan dolgok, amikről lehet, hogy tudok, csak nem ragadom meg. Igyekszem nem visszajönni a testvérek türelmével és idejével, csak hogy a héten utaztunk az autóban, kicsit több időm volt olvasni, és apostolok cselekedetében egy hosszabb szakaszt elolvastam, és két egymás melletti történet volt, ami nagyon megragadott a 18. fejezet végén és a 19. elején. Hadd olvassam fel a 18. fejezetnek a 24. versétől. Közben egy Apollós nevű művelt zsidó férfi érkezett Efezusba. Alexandria városából származott, kitűnő szónok volt, és nagyon jól ismerte az írásokat. Apollós már korábban kapott valamilyen tanítást az Úr útjáról, de csak azt a bemerítést ismerte, amelyet bemerítő János hirdetett. Ennek ellenére nagy buzgalommal hirdette, és tanította a Jézussal kapcsolatos dolgokat. Apollós kezdett az efezusi zsinagógába járni, és ott nagyon bátran beszélt. Amikor Priscilla és Aquila hallották Apollóst, meghívták magukhoz. Beszélgettek vele, és részletesebben elmagyaráztak neki Isten útját. Ezután Apollós el akart menni Achájába. Az efezusi testvérek biztatták és levelet írtak az Achájában élő tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Amikor azután Apollós odaérkezett, nagy segítséget jelentett azoknak, akik Isten kegyelme által hívőkké lettek. Apollós ugyanis nagy nyilvánosság előtt tartott viták során meggyőző erővel cáfolta a zsidók érvelését, és az írások alapján bebizonyította, hogy Jézus a Messiás. Itt látunk, volt egy kitűnő szónok, írásokat nagyon jól ismerő ember. De az evangéliummal kapcsolatban még volt mire felhívni a figyelmét, volt még lehetőség világosságot hozni az életébe. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás 26. versben, hogy amikor Priscilla és Aquila meglátták az ajándékát, azt mondják, hogy meghívták magukhoz. Tehát nem csak közölték vele, hogy ez egész jó, csak még itt és itt kellene változtatni, hanem egy olyan módon adták át, hogy közösséget kerestek vele. Egy olyan formában meg tudták osztani egymással az életüket. A következő történet rögtön ezután következik az efezusi hívőkről, akikről tudjuk, hogy ismerték a János által keresztséget, de a Szent Szellemmel való betöltekezésről még nem hallottak. És lehet látni, hogy ezek szellemileg ilyes emberek voltak, mert amikor hallották, hogy van még valami, ami hiányzik, akkor nem kezdték el mondani, hogy egészen jól el voltunk már azzal a fajta tanítványsággal is, amit eddig ismertünk. Nincs szükségünk már többre. Keresték azt, hogy mi az, amit Isten még tartogat a számukra. És fontos üzenet, hogy mi életünkben mi azért kicsit más helyzetben vagyunk. Őhoz nem jutott el az a fajta tanítás. Mi életünkben a probléma általában nem abból van, hogy van olyan tanítás, amit nem ismerünk, hanem hogy van olyan tanítás, amit ismerünk, de nem alkalmazunk, vagy nem része az életünknek. És ilyen szempontból könnyebb a helyzetünk, mert amikor olvassuk az apostolok cselekedeteinek az elején, hogy Jézus beszél a tanítványhoz, hogy mi fog következni akkor, hogy a Szent Szellem eljön, akkor azt mondja, és vesztek majd erőt, és vesztek az én tanulóim Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Nem tudom, hányunk életében van az, hogy én szeretnék az Úr követe lenni, csak valahogy az erőt úgy érzem, hogy hiányzik. Nem az a része prédikezet, tegye fel a kezét, aki úgy érzi, mert mindannyiunknak magunknak kell tudni, hogy mennyire vágyakozunk ez iránt az életünkben. De egy jó hír, hogy nekünk már semmi olyasmi nincs, amit hozzá lehetne tenni Isten üzenetéhez. Semmi olyasmi nincs, ami valahol ott van, de még nem jutott el hozzánk. Ami a Bibliánkban le tudnánk elolvasni, vagy hiszen, hogy a mi gyülekezetünkben is ne tudnánk megtanulni. Inkább az a kérdés, hogy vágyunk erre, és készek vagyunk erre, hogy amit Isten tartogat a számunkra, de nem ragadtuk meg, azt elkezdjük keresni. Így az ige hirdetés vége felé szeretném összegezni, hogy miben szeretném, hogyha ezt kihívva éreznénk magunkat, és tudnánk gondolkodni, hogy hol tudnánk előrelépni. Az egyik az, hogy az én életemben azok a motivációk, amik miatt a hívő életemet élem. Onnantól fogva, hogy a reggel kinyitom a Bibliámat, onnantól fogva, hogy vállalok-e szolgálatot, onnantól fogva, hogy a testvéreket mennyire engedem közel magamhoz, az milyen megfontolásból indul. És ezt Isten szemmel tudja nekünk felfedni, adja meg nekünk, és legyen hozzánk kegyelmes, hogy őszinte szívvel lássuk ezt meg, és őszinte szívvel tudjunk erre reagálni. És a másik kérdés az, hogy ha van helytelen motiváció, akkor vagyok elég közel Isten ahhoz, hogy a helytelen motivációkat helyesen cseréljen fel. Hogy közel vagyok én ez a kimondatlan dicsült örömhöz, vagy a fejtek közöny van bennem az iránt, hogy mit végzett el Isten az életemben, vagy mit végezhet el. A harmadik az, hogy nyitva állok arra, hogy azok a dolgok, amikről tudom, hogy valahol ott van Isten tervében, de már annyira esélytelnek látom, hogy megragadjam, vagy el is feledkeztem róla. Nyitott vagyok arra, hogy ezeket a dolgokat hittem megragadjam. És a negyedik az, hogy amit kicsit az összeset összekapcsolja, hogy vagyok-e olyan közösségben az én testvéreimmel, hogy ezeket ők megnyithassák a számomra, vagy ha én eljutottam valamire, ezt megoszthassam ő velük. Nem csak úgy, hogy úgy elmondom, és kiállok a mikrofon elé, hanem tényleg ahogyan Aquila és Priscilla, Apollós közel vonták magukhoz, és egy közeli közösségben tettek meg mindent azért, hogy az ő ajándékai ki tudjanak bontakozni. És Nagyjából szerintem ez a négy kérdés, ez legalább egy hétre, hanem egy hosszabb időre való gondolkodásra adnak nekünk lehetőséget. És adja az Úr, hogy ez azt váltsa ki bennünk, hogy nem feltétlenül azt, hogy meglátjuk a saját motivációnak a helytelen mi voltáját, és összeroskodunk. Ez a gyógyulásnak egy része, egy folyamata. De adja az Úr, hogy meg tudjuk ragadni mindannyiunk életébe ezt a kimondhatatlan dicsült örömet. Mert hiszem, hogy akkor annyi minden más a helyére tud kerülni, és annyi minden más, ami eddig a kezünkbe volt, el tudjuk fogni kezdeni használni, és ami az Úr tartogat nekünk, de még nem tudunk róla, azt meg tudjuk ragadni. Ezt adja nekünk az Úr. Amen.